Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Amíg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. És lám, két férfi beszélgetett vele, Mózes meg Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már éppen menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: Mester, jó nekünk itt lennünk, hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, Illés. Nem tudta ugyanis, hogy mit is mond. Közben felhő támadt, és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: Ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az evangélium olvasó számára is szokatlan ez a jelenet, amelyről pedig mind a három szinoptikus evangélista beszámol. Máskor azt látjuk, hogy Jézusnak nem sok ideje van arra, hogy az apostolokkal külön foglalkozzék, hanem hát maga mellé gyűjtötte őket, és aztán fordul a hozzá gyűlő sokasághoz, csodakérőkhöz, tanulni vágyókhoz, bűnösökhöz, ellenfelekhez, és velük beszél, őket tanítja, velük vitatkozik. És az apostolokra csak néha vet egy szempillantást, hogy ott vannak-e mind, és figyelnek-e, mert az ő dolguk az, hogy nem csak a nekik szánt szavakra figyeljenek, ilyeneket ritkán hallhatnak, ami csak nekik volna számva, hanem figyeljék Jézusnak a tanítását, és aztán jegyezzék meg mindazt, amit látnak, meg hallanak. Tanáremberként sokszor gondoltam arra, hogy ezek az apostolok úgy vannak Jézus mellett, mint a gyakorló tanárok vannak a vezető tanár mellett. Hogy bemennek az osztályba, és a vezető tanár előtt az osztály ül, ők meg ott hátul meghúzódnak a sarokba, a falak mellett, és aztán ugye figyelnek, hogy is tanít a tanár, és hogy is adja elő a tananyagot, hogy a gyerekek megértsék, meg bekapcsolódjanak az ő munkájába. És aztán esetleg előfordulhat az, vagy elő is van írva, hogy a tanítás után a vezető tanár meg is beszélje ezeket az órákat a rábízott gyakorló tanárokkal. Tehát Jézus esetében erre már nem igen került sor, mert idejük se volt rá, meg valahogy Jézus nem is látta ezt olyan föltétlen szükségesnek. Rábízta a mennyei atyára, hogy a tanítványokban megérlelje azokat a dolgokat, amiket ők Jézustól hallottak. És többször lehet látni, hogy egymás közt még inkább megbeszélték az egészet, és Jézushoz akkor is egy kis fenntartással, egy kis aggódással fordultak, amikor hosszabb, rövidebb időre mégis egyedül maradtak vele. Valami tisztelet volt bennük, hogy rá kell bízni azt, hogy mennyit juthat nekik, és nem nagyon lehet őt szuttyongatni, hogy most erről-arról mondjon vélemény, vagy ilyen-olyan, kérdéseikre feleljen. Most pedig ebben a mai evangéliumban, hát éppen ezért látszik ilyen rendkívülinek, hogy három tanítványt külön fölvisz egy hegyre, és akkor ott valami egészen szokatlan dolog történik. Velük történik a szemük láttára Jézussal. És utána pedig milyen érdekes, hogy ez a dolog szétfoszlik előttük, és aztán pedig mennek lefelé, és már akkor sem fordulnak oda Jézushoz, hogy magyarázd már meg, hogy mi történt, és máskor is, jaj, de szép volt, ha már nem maradhattunk itt, nem csinálhattunk sátrat, hát máskor is följönnénk így veled, és milyen jó volt itt ez a negyed óra, vagy ez a két óra, amit itt tölthettünk. És az is érdekes, hogy a záró mondat az, hogy hallgattak, senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Valahogy azt is megértették, hogy ami most történt velük, az nagyon fontos, de nem arra való, hogy erről a többiek között odalent beszéljenek. Akár a többi 9 tanítvány előtt, akár az emberek előtt, hogy fönn voltunk a hegyen, és mit láttunk, képzeljétek, bárcsak ti is ott lehettetek volna, és egy kicsit nyüzsögjetek Jézus körül, akkor ma titeket is fölvisz, és nektek is részetek lehet valami hasonlóban. Nem erről van szó. De az emberek érezték, hogy ez fontos, ami történt, ki tudja, hogy miért, de ezt csak nekik szánta Jézus, egyelőre nem beszélnek róla. Később, amikor aztán Jézus meghalt, föltámadt, beteljesedtek azok a dolgok, amiről ott a Mózessel meg Illéssel beszélt, és meg is jelent a tanítványoknak, most már 12-nek, egyszerre több mint 500 embernek, akkor elmondták, hogy valami ehhez hasonlót láttunk mi már ezelőtt is, hónapokkal, vagy fél esztendővel ott fönn a hegyen. Milyen érdekes ez, hogy miért is csinálja ezt így Jézus, és miért is tette ezt? Ugye azért, ha a mai evangéliumot figyelmesen olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az a Bibliában, annak ez a mondat, ami az első mondat ennek az evangéliumi szakasznak, nem úgy kezdődik, mint ahogyan most a Szentmisén felolvastuk. Itt úgy kezdődött a felolvasás szokás szerint, hogy abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost meg Jakabot, és fölvitte őket egy hegyre. A Biblia itt egész pontosan megmondja, hogy 8 napra ezután. És akkor érdekes az, hogy visszalapozunk, hogy mi is, mihez viszonyítja ezt a 8 napot. A Bibliában ez a jelenet nem csak úgy lóg a levegőben, hanem kronológiailag pontosan összekapcsolódik, időrendben oda tartozik egy másik eseményhez. Amikor szintén egyedül volt Jézus a tanítványokkal, de nem csak ezzel a hárommal, hanem mind a 12-vel. Pogányok lakta földön, ahol nem nagyon ismerték őket, és ahol egy kicsit egymás között beszélgethettek. És ott tette föl Jézus azt a kérdést Péternek, meg a többieknek, kinek tartanak engem az emberek, és ti kinek tartotok engem. És emlékszünk rá, ennek a jelenetnek az egész viszonyuk, a tanítványok és Jézus viszonya szempontjából nagyon fontos szerepe van. Mert Péter akkor a többi tanítvány nevében is egy nagy hitvallást tett. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus ezt a hitvallást megerősítette. Ezt egyedül Máté mondja el, de elmondja, hogy hát nem a test és a vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis nem azért jutottál erre a fölismerésre, mert te nagyon okos ember vagy, hanem azért, mert a mennyei atyám munkálkodik benned, meg bennetek, és amit láttok, hallotok, az összeáll bennetek egy összképpé, és ti magatok rájöttök arra, amit én ilyen világos szóval sose jelentettem ki előttetek. Hogy én nem csak egy vagyok a proféták közül, hanem az Istennek az utolsó követe, akiben minden ígérete beteljesül. Én vagyok a megváltó. De ezt nem én mondtam magamról, hanem ti mondtátok el rólam. És ez annál értékesebb, hogy erre a belátásra magatoktól eljutottatok. És milyen érdekes, hogy ettől kezdve azt is olvastuk annak idején, ott meg olvashatjuk, ha föllapozzuk ezeket a szövegrészeket, hogy ettől kezdve azért Jézus többször beszél, vagy elkezd beszélni arról, hogy az ő rá szenvedések várnak. És hogy azért ez az ő Isten Istenhez való közelsége, ez nem jelenti azt, hogy olyan tündöklő mosollyal fog végigjárni azokon az utakon, amiket a földi pályán az Isten eléje megnyit, hanem szenvedés vár rá, megaláztatás, halál, emberek kezére adják, elárulják, keresztre feszítik, és utána dicsőül meg igazán. És emlékszünk rá, hogy akkor ugyanaz a Péter, aki az előbb a többiek nevében ezt a nagyszerű hitvallást elmondta, akit Jézus megdicsért, hogy az Atya nyilatkoztatta ezt ki neked, amit most ilyen világosan kimondtál. Ez a Péter félre vonja, és azt mondja neki, hogy rémeket látsz. Lehetetlen, hogy ilyen sorsod legyen, és szellőztesd ezt ki a fejedből. Biztos, hogy ilyesmi nem történik veled. És akkor Jézus azt mondta neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert nem az Isten eszejárása szerint gondolkodott, hanem nagyon is emberi módon. Ha szeretünk valakit, ha nagynak tartunk valakit, akkor nem akarjuk elhinni, hogy ennek az embernek ilyen keserves sorsa lesz. Te szeretsz, de mégis nagyon emberi módon. És fel kell nőnöd oda, hogy én vagyok a megváltó, de a megváltásnak az útja az a kereszthalál, az a Júdás csókja, az egyedül maradás és a kiáltás, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Kedves testvéreim, én azt gondolom, egész biztosra veszem, hogy ez a két jelenet nagyon összetartozik. Jézus ottan azt mondta Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán. Azért mégse akarta hát ezzel a nagyon kemény szóval magára hagyni. És akkor teltek, múltak a napok, de nem olyan sok nap telt el, akkor azt mondta, hogy ezt a Pétert, ennek a Péternek mégis szüksége van valamire, ami valahogy segít neki helyre rakni ezt az egész dolgot. És nem várhatja meg, hogy az én jövendőléseim hónapok múlva beteljesedjenek, hanem addig se hagyhatjuk magára ezzel a vívódásával. És akkor elhatározta, hogy fölviszi őt a hegyre. De azért mégse akarta, hogy egyedül menjen, hanem egyet-kettőt még mellé vitt. Nehogy aztán Péter egyedül lásson valamit, és akkor utána lemegy, és azt mondja, hogy nem is volt igaz az egész, biztos csak álmodtam keserűségemben. Hát legalább hármukat fölvitte. És hármuk titka lett, amit láttak. És amit tulajdonképpen azt gondolom, hogy Péter miatt volt elsősorban. Mert mi is történt? Fönn a hegyen először is imádkozni, hogy látták Jézust. És látták, hogy az imádságban átváltozik az arca, ragyogni kezd a ruhája. Vagyis, hogy tulajdonképpen ez az ember valahol nagyon mélyen, mennyire ragyogó, mennyire tündöklő személyiség. Még sokkal ragyogóbb, még sokkal tündöklőbb, mint amilyennek egyébként is látszott a hétköznapi köntösében, vagy a hétköznapi foglalatosságai között. És egyszer csak látták mellette Mózest meg Illést. Ugye érdekes ez is, hogy honnan tudták, hogy ez Mózes meg Illés. Hát honnan? Nem volt ráírva a nyakába, hogy én Mózes vagyok, vagy a másiknak, hogy én Illés vagyok. Nem is mutatkoztak be, hogy én Simon Péter vagyok, és hát akkor mondd már meg te is, hogy ki vagy. Azt mondta volna, hogy Mózes. De hát nem tudjuk, hogy hogyan látta. Hát lehet, hogy a kőtáblát szorongatta a hóna alatt Mózes, vagy lehet, hogy Illés valamit hozott magával, ami a földi történetének az emlékeit őrizte, hogy felismerhető legyen. De nem tudjuk. Az imádkozó ember, a Bibliát olvasó ember felismeri. Mi is, hogyha egy látomásban találkoznánk Szent Péterrel, Szent Péternek nem kéne bemutatkoznia, rájönnénk, hogy alig, hanem ez az a halász, ez az, aki a mennyek országának a kulcsait megkapta. Vannak olyan jelek, amivel ezeket a Bibliából ismert embereket felismernénk, ha netán találkoznánk velük. Hát ők találkoztak Mózessel és Illéssel, felismerték, hogy ott vannak Jézus körül. És azt érezték, hogy most nem azért jöttek, hogy velünk beszéljenek, de mi tanúi lehetünk annak, hogy ők, az Ószövetség két nagyja, hogyan beszél Jézussal, akiről mi már elmondtuk, hogy ő a Messiás, és most már látjuk, hogy ezek is fölnéznek rá, akikre mi fölnézünk, akiket mi a legnagyobbaknak tekintettünk idáig. fölnéznek rá, és úgy beszélnek vele. És miről beszéltek? Pont arról, amit olyan nehezen vedd be a gyomrába, meg a szívébe Péter, a szenvedésről, ami Jézusra vár, és utána a következő dicsőségről, amit majd megnyit előtte az Isten, akkor, ha a szenvedésnek a viharán átjutott, a megsemmisítő támadásait kibírta. Ezekről hallottak. És milyen érdek, megrázó, ugye, hogy közben meg elalszanak. Hát nem valami, nem azt jelenti, nem úgy aludtak el, mint az órán a diák, hogy unalmasnak találta a magyarázatot, és inkább kialussza magát, hasznosabb, mint hogyha odafigyelne. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy annyira fönséges, hogy valamiképpen már nem is győzik, mint egy nagy feszültségű áram, amiben nem tud égni sokáig az a körte, hanem kialszik. Ő is valahogyképp elaludtak itt. De aztán fölébredtek, hallottak annyit, amennyit kellett hallani ebből a beszélgetésből. De nem csak, hogy be nem kapcsolódhattak, hanem végig se hallották az egészet. De megértették, hogy miről van szó. És akkor ugye milyen érdekes, hogy Péter utána látja, hogy ezek elindulóban vannak, és milyen jó volna, ha itt maradnának, építsünk sátrat. Hát honnan tudott volna ott a sátrat építeni, összetákolni valami kaibát, ágakból, lombokból, ki tudja, hogy, és hogy maradjunk még itt. És Jézus meg azt mondta, hogy hát hagyjátok ezt, nem azért vagyunk itt, hogy itt hosszú időt töltsünk. És akkor jön a felhő. A felhő az az Isten közelségére emlékezteti, az Atya is itt van most. És azután ezeket a szereplőket átöleli a maga isteni, hát nem tudom én, csodálatosságával, jelenlétével. És akkor még inkább ugye megfélemednek ezek az apostolok. És a félelem az egy ilyen áldott megrendülés, hogy abban részesülünk, amiben valaha Mózes a Isten közelében vagyunk itt, és ő is a mi közelünkben, és akkor egy hangot hallanak, mert az Atyából nem látható más, csak a felhő, ami a jelenlétét borítja, és hallani lehet a hangját, ez az én választott fiam, őt hallgassátok. És akkor már el is tűnik minden, és ballagnak lefelé, és őrzik ennek a találkozásnak az emlékét, amelyik megvilágított bennük valamit. És azért még Péter háromszor mégis meg fogja tagadni Jézust a Kaifás házának az előterében, de aztán meg elmondja, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek. És akkor Jézus majd mondani fogja neki, hogy legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Valahogy így közeledik hozzánk az Isten, még azokhoz is, akiket egészen különleges szerepre szán közöttünk. És pláne mi hozzánk is. És kedves testvéreim, nem csak ezeket olvassuk mi, elgondolkodunk, hogy hogy is történt ez, meg csak ugyan megtörtént-e, vagy valami, nem mese ez. Hát ami meghaladja a mi hétköznapi tapasztalatunkat, nem szükségképpen mese, vagy kitalált dolog, hanem csak ugyan az Isten meghaladja a mi tapasztalatainkat, és közeledett hozzánk, és ezekhez különösen is közeledett. Lehet, hogy a szavak ügyetlenek, amikkel beszámolnak az evangélisták ezekről, vagy ők beszámoltak, amikor annak az ideje eljött, ezekről a különös tapasztalataikról. De hát mégis azért meghasad itt a világnak a szövete, és valami átragyog belőle annak az Istennek a fönségéből, aki a világ dolgait intézi, és aki ezt a mi másfajta fények, másfajta homályok között tájékozódó életünket igazgatja, és azért, hogy egyszer eljussunk az ő színelátására, amiről olvastunk a Szentleckében, amiről jelt adott már Ábrahámnak is, ahogy láttuk az Ószövetségi olvasmányban. A mi hazánk a mennyben van, és onnan jön el majd Jézus, hogy magához vigyen abba az atyai házba, amiben helyet készített minekünk is. És át-át fénylik a világnak a fátyolain, a mi földi létünknek a falain ennek a közelgő országnak, vagy ennek a nagyobb országnak a tündöklés és a fénye. Ilyesféleképpen olvassuk ezt, és jut el mi hozzánk is ennek a vigasztalása, meg a üzenete, hogy ne feledjük el, hogy mennyivel nagyobb nálunk az az Isten, akit tisztelünk. Nem csak a hatalma nagyobb, hanem a szeretetének a melege is, és azután a leleménye, a jóról való gondolata nagyobb, mint a miénk. És ennek a minél nálunk nagyobb Istennek a markában élünk, és azután rábízzuk magunkat, és az ő közeledéseit fogadjuk, azoknak a hírét őrizzük, és ebből igyekszünk erőt, meg bátorságot meríteni ahhoz, hogy a hétköznapjaink útjain el ne tévedjünk. És azért, kedves testvérek, talán mondhatunk még valamit. Ilyen táborhegyi jelenetek mondjuk nyilván hát azóta se gyakran történnek. Szentekről olvasunk itt-ott arról, hogy látomásokban megjelent előttük az Isten, vagy Jézus, vagy a Szűz Mária, és ezzel tisztelettel gondolunk. Magunk ugye nem mindennapos dolog ez, hogyha megembereljük magunkat, akkor majd nekünk is megjelenik. Nem ezek a törekvéseink. Valamit azért mégis, ami egészen személyes életünkben is jelenthet egy ilyen beszámolónak az elolvasása. Nem csak annak örülünk, hogy valaki ezt megkapta, és akkor mi is hallunk róla, és mi is megmelegszünk ennek az emlékénél, hanem arra is, hogy sokkal kisebb, de mégis nagyon jelentős módon a mi életünkben is történetnek mégis hasonló dolgok. Akkor, amikor nem az Isten arca kezd mondjuk fényleni előttünk, hanem például emberekkel való kapcsolatunkban egyszer csak történik valami váratlan dolog, és az emberek kilépnek, valamelyik ember talán önkéntelenül is kilép azokból a maszkokból, amiket föl szoktunk magunkra ölteni, amikor a mindennapi tevékenységeink útjára elindulunk. És valami megrázóbb mélység fölnyílik a szívéből, a gondjaiból, vagy a öröméből, vagy a félelmeiből, amiket elrejt egyébként, hogy a mindennapi életnek a mocska be ne szennyezze ezeket. És van ilyen, hogy beszélgetés közben, vagy akkor, amikor hirtelen valami fájdalmas, vagy ami örömteli dologra fordul a szó, akkor egyszer csak valami ilyesminek tanúi lehetünk. És akkor mennyire úgy van az, hogy ennek a dolognak az emléke mélyen belénk vésődik, és attól kezdve arra az emberre másképp nézünk, mert valamit megtudtunk róla, amit addig nem is sejtettünk, és amit nem elmond, hanem ami egyszer csak megmutatkozik valamiképpen benne. És akkor tudjuk, hogy hát ez nem a gólya költötte ezt az embert, hogy ez valami olyan titkokat hordoz, és azokkal él együtt, amik miatt tiszteletet érdemel. Talán mindenki hordoz ilyen titkokat, csak elleplezzük ezeket, mert a mindennapi élet nem arra való, hogy ezeket lobogtassuk, és ezek sem arra valók, hogy mezítelenül járjunk velük, hanem arra, hogy ezeket elfödjük valamiképpen, és belülről mégis ezek irányítsanak minket, és ezek alkossák az életünknek a magvát. És milyen szép, hogy azért vannak ilyen helyzetek, amikor megmutatkozik ez, és akkor nem csak azt látjuk, hogy ez az ember más, mint amilyenek eddig gondoltuk, arra is gondolunk, hogy talán a többiek is őriznek ilyen rejtett titkokat, meg szépségeket, és akkor rájuk is másképp kell tekintenünk. Mert nem csak az az ember, amit mutat magából, és amit mi látunk belőle. Van, aki különbnek akar mutatkozni, mint amilyen, de akkor se azt mutatja meg magából, ami miatt igazán különb a többieknél, vagy másoknál, vagy valami nagyon sajátos érték hordozója, hanem akkor utánoz egy reklámfigurát, vagy ezt, vagy azt, és megint csak valamit álságos dologgal kérkedik. Milyen szép, hogy ezek mögé tudunk látni néha. És mennyire hálásak lehetünk az Úristennek, hogy ezeket megadja nekünk. És mikor egymás titkait így valahogy megismerjük, akkor az ő titkainak is közelébe jutunk. Hát ezekre gondolunk ma, és ilyesféle szívvel olvassuk ezeket a bibliai részleteket, hogy aztán ilyen titkok között járó lélekkel tudjunk a világban tájékozódni, és ne csak a láthatót, ne csak a tolakodóan megjelenőt figyeljük, hanem legyünk készek ezeknek a mélyebben rejlő erőknek a meglátására, és a velük való együttműködésre is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a testvérségét, a bűnök bocsánatát, a holtak napossát és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy templomainkban gyakran átéljük a Táborhegyen megdicsőült Krisztus vigasztaló közelségét.